Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit a verőfényes tavaszi napon, Isten lelke tegye áldottá a mi örömünneplésünket. Énekeljük testvérek, kezdőénekül a 162-es éneket. A 162. énekünk így kezdődik, szükölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Drága testvéreim, hallgassuk meg Istennek igéjét, amint az írva található a 25. Zsoltárban. Felolvasom Isten igéjét a 25. Zsoltárból, az első 12 versből. Csendes lélekkel figyeljünk Isten igéjére. Dávid Zsoltár. Hozzád emelem, Uram, lelkemet. Istenem, benned bízom, ne szégyenüljek meg, ne örüljenek rajtam ellenségeim. Senki se szégyenüljön meg, aki téged vár. Szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőle. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess engem a te igazságodban, és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem, minden nap várlak téged. Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. Ifjúságomnak vétkeiről és bűneimről ne emlékezzél meg. Kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam, a te jóvoltodért, Uram. Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket. Igazságban járatja az alázatosokat, és az ő útjára tanítja meg őket. Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik szövetségét és bizonyságait megtartják. A te nevedért, Uram, bocsásd meg bűnömet, mert sok az. Kicsoda az, aki féli az Urat, megmutatja annak az utat, amelyet válasz. Kicsoda az, aki féli az Urat? Megmutatja annak az utat, amelyet válasszon. A kegyelem Isten áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk ezért, megvalván bűneinket együtt hangos szóval a következő képpen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlás és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtte. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a Te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent, kedves testvéreim, elénekelve a 374. éneket. A 374. énekünk mind a 6 versét énekeljük. A 374. ének így kezdődik: Úr Jézus, nézz le rám! Imádkozzunk! Hálaadással köszönjük neked, teremtő és megtartó Istenünk, hogy újra hozzád jöhetünk. Téged kereshetünk, akkor is, ha testi szemeinkkel nem láthatunk. Téged vágyunk, akkor is, ha kezeinkkel meg nem tapinthatunk. Mert érezzük, hogy a lélek rejád éhes. A mi szívünk a Te szeretetedre sóvárok. Istenünk, Te látod, sokszor milyen üres lélekkel bolyongunk a hétköznapok poros útjain. Te látod, mennyi kiégett szív van ezen a világon. Te tudod, milyen sokszor túl sötét fölöttünk az ég, és nem látunk fényes vezérlő csillagot. Te látod, milyen sokszor úgy tűnik értelmetlen ez az egész földi küzdelem. Istenünk, bocsásd meg nekünk, amikor nem vagyunk közel hozzád. Olyankor szakad rejánk életünk értelmetlenségének az érzete. Olyankor próbáljuk önerőből kirángatni magunkat a mélységből. Mennyiszer próbáltuk az ilyen kudarcra ítélt vállalkozást. Köszönjük, hogy hálaadással tartozhatunk neked, mert te Jézus Krisztusban, ember formájában eljöttél hozzánk. Társulsz ma is a mindennapi emberhez. Rákérdezel, mint egykor a csüggett szívű emmausi tanítványokra. Miért vagytok szomorú ábrázattal? Köszönjük neked, hogy érdeklődsz ma is utánunk, mint jó atya a gyermekei után, mint testvér a testvér után, mint barát a barát után. Mert nem közömbös neked a te atyai szívednek az, hogy mi hogy vagyunk, mit csinálunk, hol leledzünk, milyen állapotban vergődünk, gyötrődünk. Köszönjük hálaadással, hogy azért keresel ma is minket, mert szeretnél megajándékozni az élettel. Szeretnél megajándékozni a bizonyossággal, hogy nem hiába vagyunk a mindenségben, hogy van mennyei gazdánk, akihez tartozhatunk, aki figyel ránk, aki szeretetével körülölel, aki békéjével megajándékoz, aki megelégedett szívvel ruház fel. Te látod, Urunk, milyen sokszor hiányzik ez a béke, ez a megelégedés, ami mindennapjainkból. Köszönjük, hogy jössz, hogy mindezeket ismét elhozd nekünk, hogy ne kelljen szűkölködnünk nagy mértékben a te isteni segítséged nélkül. Köszönjük, hogy megáldod ezt a mai napot a veled való találkozás örömének jegyében. Mindnyájunk számára. Amen. Készüljünk, kedves testvérek, Isten igének a hallgatására. Elénekelve a 380. ének első két versét. A 380-as ének így kezdődik: Jézus, vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten üzenetét, amint írva található a János evangéliumának 14. részében. A János evangéliumának 14. részéből a 4. verstől kezdődően olvasom Isten igéjét. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Hogy hová megyek én, tudjátok, az utat is tudjátok. Mondanék ki Tamás: Uram, nem tudjuk, hová mégy, mi módon tudhatjuk azért az utat? Mondanék ki Jézus: én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Eddig tart az alapigé. Tehát a testvérek, nagyon rövid párbeszéd keretében hangzik el egy roppant fontos üzenet, amit Jézus mond tovább egyik tanítványának, és a mindenkori tanítványainak, tehát nekünk is. Ha mi most itt vagyunk egy Isten tiszteleten, nyilván azért lehetünk itt, mert szeretnénk valamit tanulni. Most nem egy tanártól, tanítótól, hanem az örök élet urától, aki különös üzenetet helyezett egykor a kérdező, tapogatózó, bizonytalankodó tanítványa szívére, hogy hasonlóképpen járjon el velünk is. Mert mi is nagyon sokszor hasonló helyzetben vagyunk, mint egykor Tamás, aki ott volt Jézus mellett, tanítvány társaival együtt 3 évig járt a mesterrel, élvezték közelségét, gyönyörködtek különös Isten erejű tanításában, ámultak csodatettein, gyógyításain, kenyérszaporításán, bor sokasításán, és minden más különös megnyilvánulásán. Slám 3 évi együttjárás, Jézus iskolájában való tanulgatás végén is Tamás a többiekhez hasonlóan még tele van bizonytalansággal, nem érti még mindig a jézusi életútnak a titkát, nem érzékeli Jézus földön áthaladó útjának az irányát. És ezért van bizonytalanságban. Nem tudjuk, hová megy. Mi módon tudhatnánk az utat, mondja Tamás, mikor Jézus bejelenti nekik, hogy én megyek. Tudjátok, hova megyek, az utat is tudjátok. És erre val őszintén, Tamás, nem tudjuk. Tele vagyunk bizonytalansággal. Személyes titkát illetően is, az Isten kérdés kapcsán is ott van egy csomó bizonytalanság bennünk. Homály vesz körül minket. Nem értünk téged, Uram, és ezért nem értjük önmagunkat sem. Nem ismerjük életed irányát, és ezért nem vagyunk tisztában saját életünk irányával sem. Nem ismerjük a nagybetűs élet titkát, és ezért nem vagyunk tisztában saját kisbetűs életünk titkával sem. És ezért van bennünk a nyugtalanság. Ezért van bennünk az aggodalom. És amikor Jézus a tanítványoktól búcsúzni készül halála küszöbén, miközben ő tudja, hogy hova megy, az övéi, a legközelebbi barátai, tanítványai nem tudják, hogy miféle úton indul most Jézus. Ó, mennyiszer, így vagyunk mi is. Elmegy közülünk valaki, ahogy szoktuk mondani, a minden élők útján. És ott marad sokszor a bizonytalanság érzése bennünk. Vajon hová ment? Vajon mi most a sorsa? Vajon tényleg megsemmisült? Vajon nem maradt semmi belőle? Azon a porsátron kívül, amit a sírba helyeztünk? Vajon az embernek, mint különös lénynek a személyisége teljesen megsemmisül ott? Hová megy? Roppant fontos kérdések ezek. Elevenünkbe vágnak. Mert előbb-utóbb nagyon személyesen minket is érintenek. Amikor majd mi is szembesülünk saját elmúlásunkkal. Hova megyünk? Ismerős az irány? Honnan jössz? Hová megy? Ki mondja meg nekünk? Ó, mennyi okoskodás! Mennyi üres járatú filozófálgatás van életünkem a nagy titka körül. Ki mondja meg nekünk igazán, honnan jöttünk, miért vagyunk itt, és hová megyünk? Amíg ezek a kérdések nem tisztázódnak bennünk, ne csodálkozzunk, hogy tele vagyunk nyugtalansággal, szorongással, félelemmel, aggodalommal. Nincs szívünknek igazi nyugalma, békéje. És mert nem vagyunk tisztában jövőnkkel, ezért bizonytalan a jelenünk is. És ezért nem tudjuk hova tenni a múltunkat sem. Stanley Jones, múlt század neves amerikai származású indiai misszionáriusa, így fogalmaz egyik írásában, kételkedünk abban, hogy a földi élet mögött kozmikus erő áll. E bizonytalanság tétova cselekedeteinkben mutatkozik meg. Valami elpattant, az élet pedig lebeg. Ha Isten eltűnik, a célok is eltűnnek. Az élet holttá válik kezeinkben. Hosszú távú cél nélkül a jelennek sincs igaz értelme. Nincs semmi, ami táplálná a jelent, mondja ez a neves indiai misszionárius. Testvérek, egyszer Schopenhauer, a neves filozófus, a pesszimizmus apostola ült egy parkban, a padon, magába görnyedten, csüggetten, rágódva az élet nagy kérdésein. Elég elhanyagolt külsei volt, belső lelki rendezetlenségének következtében. És a járőr rendőr oda megy hozzá, csavargónak vélve, és leellenőrzi. Kicsoda maga, uram, és mit csinál itt? És a filozófus lassan fölemeli a fejét, és vontatottan így válaszol. Bárcsak tudnám. Ki vagy te, és mit csinálsz itt? Vajon tudod? Vagy magadba roskadva, kételyekkel tele szívvel, rágódsz? És miközben így válaszolsz, bárcsak tudnám. Ez nyilván, ha tudnád, másként nézne ki az életed. Másként működnének emberi kapcsolataid. Ha tudnád, hogy ki vagy Istennel való kapcsolatodban, akkor tudnád, hogy az örökké valóság jegyese vagy. Tudnád, hogy van neked egy mennyei gazdád. Nem csak úgy véletlenszerűen jelentél meg a semmiből, hogy lebeg itt értelmetlenül néhány évtizedig, és utána nyomtalanul eltűnj. Nem. Ennek nem lenne semmi értelme. De amikor már tudod azt, hogy van egy mennyei célod, tudod az utat, amin Jézus végigment, és amire ráállította a tanítványai lábait is, akkor már felismerted, hogy van egy fix pont, aminek a birtokában már megszilárdul az életed, aminek a birtokában megtelik a szíved szent bizonyossággal. Mennyi hajótörés történt a nyílt tengereken akkor, amikor nem voltak még ilyen precíz irányító műszerek, mint manapság. Amikor nem volt mihez igazodniuk a hajósoknak. És hány élet szenved hajótörést az élet nyílt tengerén? Éppen azért, mert nincs egy fix pont, amire szegezze a tekintetét. Nincs kapaszkodó. Ahogy idézi egyik utasnak a beszámolóján valaki, amikor a budapesti sűrű forgalmas utcákon, a városi közlekedésben a busz halad, és egy ilyen útjavítási szakaszhoz érkezve kátus részen megy át, hátraszól angos bemondón a buszvezető törődő szeretettel, kérem, kapaszkodjanak. Mert a rossz útszakasz következik. És akkor e felszólításra felnyúlnak az álló utasok, hogy megragadják a fentről lecsüngő kapaszkodót. Hogy biztonságosan haladjanak át a rázós útszakaszon. Mert jaj, sokszor rázós az életünk útja. Van-e ilyen felülről lecsüngő kapaszkodód? Ismered-e ezt? Belekapaszkodtál már? Használod minden nap? Azért, hogy célba érkezz? Sértetlenül? Épségben? Hogy ne koccanj? Hogy ne balesetezzünk? Ne okozzunk kárt egymásnak és magunknak? Hogy ne szerezzünk felesleges fájdalmakat az élet útján egymásnak? Most hát nem kellene elvéteni az irányt. Ugye a pilóta is addig érzi magát biztonságban, repülés közben, amíg kapcsolatban van az irányító toronnyal. Még a sűrű felhő szakaszon repül is áll, de közben kapcsolatban van az irányító toronnyal. Nem érzi magát bizonytalanságban. Most van-e ilyen kapcsolatod a mennyei irányító toronnyal? Figyeled-e a lelked nagyon finom, érzékeny műszerét? Azokat a belső jelzéseket, amelyek rögtön működésbe lépnek, ha nem vagy jó úton. Ha nem vagy a mennyei irányban. Rögtön kezd jelezni a lelkiismeretet. Zavar van, vigyázz, lecsúsztál az útról, vigyázz, baleset veszély, vigyázz, szakadék szélén tántorog az életed. Ne menj tovább. Vigyázz, ellenőrizz, hol tartasz. És időnként legyen annyi alázatod, hogy bevalljad. Szükségem van pálya kiigazításra. Mint az űrhajósoknak, akik szintén csak addig vannak biztonságban, amíg a földi irányító központtal kapcsolatban vannak. És hogyha egy kicsit is kezd eltérni az űrhajó a kijelölt pályától, rögtön jön a jelzés, figyelem, vigyázat, pályakorrekció. Mert a hatalmas őrben, a mindenségben repülve egy néhány milliméternyi elhajlás is az eredeti pályától végzetes lehet. Jaj, mennyi ilyen végzettel szembesül sok ember, aki nem állt rá erre az útra, a nagybetűs útra. Arra, amit Jézus összekapcsol az élettel és az igazsággal, mert azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ugye a nem látó embernek a kezében ott van egy fehér bot, és úgy próbál közlekedni, hogy kitapogassa a botjával az utat. Hogy miután a botján keresztül érzékeli a kezén át, és az agy reakcióján át, hogy a következő lépést biztonságosan megteheti, mert nem tátong előtte egy nyílt gödör, vagy más akadály nem állja útját, amibe beleütközhetne, csak akkor lép tovább. Tapogatod-e életed útját, hogy biztonságban tedd meg a következő lépést? Fiatal házasként, amikor életre szóló döntést hozol, vagy meglettkorú emberként, amikor az élet nagy sorsfordulatokkal látogat meg. Ó, de jó lenne olyankor is kitapogatni az utat. Ki dőlt a társam mellőle? Özvegyen, egyedül, hogyan tovább? Lám Jézus kínálja magát, azt mondja, én vagyok az út, mint egy oda terül elé. Mert az út meghatározza az én mozgásomat, mint egy behatárolja az én létemnek a kereteit. Egyben ezzel őriz, így nyújt biztonságot. Megszabja az elmozdulásom irányát, a haladásom irányát. Persze ehhez alázat kell alkalmazkodni az úthoz. Önfejüsködni lehet, hogy engem ne kössön az út. Én nem arra megyek, amerre mutatja a megépített út az irányt. Miért szabják meg az útépítők az én életem irányát? Megyek én a magam feje szerint, erdőn, bokron át. Csoda, ha megsérül az ilyen ember. Csoda, ha szakadékba zuhan. Ó, mennyire kellene nekünk vigyáznunk arra, hogy hol járunk. Hogy hogyan járunk, hogy kivel társulunk, hogy kire nézünk, hogy kitől kérünk tanácsot. Mert csak így maradhat biztonságban az életünk. Kosztolányi Dezső fejezi ki a modern ember egyik rettenetes életérzését, amikor azt mondja egyik versében, itthon vagyok itt a világon. És nem vagyok otthon az égben. Nem elég itthon lenni ezen a világon. Igen, a józan gondolkozású ember, aki használja az Istentől kapott rációját, bölcsen, tudja, hogy két lábbal a földön kell élni. Nincs is ezzel semmi baj. Élj két lábbal a földön. De mennyire szegezett tekintetekkel. Hogy ne úgy járja, hogy Kosztolányi érezte, itthon vagyok itt a világban, és nem vagyok otthon az égben. Ne csodálkozz, hogy akkor honvágyad van állandóan, kielégítetlen honvágyad a mennyei haza iránt. Néhány évvel ezelőtt tragikusan elhunyt kolozsvári író, egyetemi tanárnő, egyik könyvének ez a címe, Honvágy a hazában. Honvágy a hazában. Van egy földi hazánk, van egy földi életterünk, és mégsem érezzük otthon magunkat benne sokszor. Honvágy támad a hazán belül. Miféle honvágy? Ismerte ezt a tragikus sorsú író nő is. Csak nem tudta megragadni annak a lényegét, hogy az megtartsa őt. És megvédje a tragikus végzetes lépést. Ó, hányszor jut ilyen sorsra sok ember. Sajnos magyar nemzetünknek sok ilyen szellemi nagysága jutott ilyen végzetes lépésre. Gondolhatunk József Attilára, gondolhatunk Szilágyi Domokosra, erdélyi költőnkre, és még másokra. Ki véd meg minket a végzetes lépéstől? Mi véd meg minket a végzetes lépéstől? Franz Werfel, a neves író, azt mondja az Elsikasztott menny című művében, hogy a modern kor ismertető jele az ember metafizikai elbutulása. Tömény mondat. Mit értsünk ezen? Az ember metafizikai elbutulása. Amikor nem érzékeli a földi valóságon túli másik valóságot. Amikor itthon van a világban, és nem akar tudni a másik létformáról. Arról a másik dimenzióról, amit egyszerűen égnek nevez Kosztolán. Lám Jézus úgy volt jelen ebben a világban, hogy ő állandó összeköttetésben maradt az atyával. Mindig arról beszél. Én az én atyám akaratát cselekedni, jöttem ide. Te miért vagy itt? Kinek az akaratát cselekedni? A saját akaratodat? Az Istentől leszakadt, bűnbe esett énednek a romlott akaratát? Ne csodálkozz, hogy csődbe jutsz. Keresd az Isten akaratát, hangolódj rá, úgy, ahogyan alázatosan ráhangolódik a pilóta a földi irányító toronyra. És nem akar önfejüsködni odafent a légben, mert tudja, hogy az végzetes lenne. Alázat kell ahhoz, hogy elismerd, szükséged van egy mennyei irányításra. Másként végzetes lépéseket tudsz elkövetni. Akkor is, ha nem tervezed. Egyszer csak arra ébredsz, hogy valamit elrontottál. Hol siklott ki az életed? Miért éget ki a szíved? Miért nincs békességed? Miért nem érzed a helyeden magad? Miért nem tudsz ragyogó orcával áthaladni a földi szürke léten? Miért nem tudsz mennyei fényt vetíteni ki a világ szürkeségébe? Nos ezért, mert valahol elsikkadt a menny, ahogy mondja Werfel, az elsikkasztott menny. Tudjuk, a sikasztókat, ha lelepleződnek, a törvény megbünteti, bezárják. Ne sikkazd el az életed lényegét, a mennyet. Ne lopd meg az Istent. Ne lopd vissza magadat az Istentől. Mert csak ő tart meg, mert csak ő ad életednek értelmet és célt. A Cselekedetek 9-ben, ahol Pál apostol megtérésének történetét olvassuk, van egy nagyon érdekes vers, ott a második vers, amikor leírja azt, hogy milyen szándékkal indult ő Jeruzsálemből Damaszkuszba. Amikor még Saulusként, magabiztos farizeusként, főpapok megbizotjaként indul még egy hivatalos megbízólevél birtokában is, egy seregtől kísérve, hogy Damaszkuszban megkeresse a keresztényeket, és bebörtönözze őket. És ezekről a keresztényekről így beszél, hogy kért főpapoktól levelet, feltámadást Damaszkuszba, a zsinagógákhoz, hogyha talál némelyeket, kik ez útnak követői, akár férfiakat, akár asszonyokat, fogva vigye Jeruzsálembe. Ha talál valakiket, akik ez útnak a követői. Érdekes, ott még nem neveztettek keresztényeknek azok, akik Krisztushoz tartoztak, akik őt vallották, hanem azt mondja, akik ez útnak a követői. Egy olyan különös utat ír ide, ebbe a világba Jézus, amire ráálltak emberek, a tanítványok, asszonyok, férfiak, lám már Damaszkuszban is, Szíria fővárosában. Nem csak Jeruzsálemben, nem csak a zsidók közül, már a pogányok közül is. És ez útkövetői, mint egy irritálták azokat, akik nem ezen az úton jártak. Miért járnak azok más úton? Miért szeretik azok ugye egymást? Sőt, ahogyan mondta egyik hitehagyott római császár, hogy borzalmas, hogy ezek a keresztények még a mi pogány betegeinket is ápolják, nem csak a sajátjaikat. Nem értette, hogy miféle úton járnak azok, akik keresztényeknek neveztetnek, hogy még az ellenségnek, az őket üldözőknek a betegeit is önként gondozzák. Most hát ilyen út ez, amit Jézus Krisztus helyez elénk. És bizony ezen az úton járva döbben meg az ember azon, hogy micsoda nagy hiányossága rendelkezett, amíg nem lépett rá erre az útra. Múlt század közepén meghalt holland királynő Wilhelmina, életének egy nagy fordulatát élte meg, amikor elfogadta Jézus Krisztust élete megváltójának. Ezt vallotta az egykori holland királynő. Krisztus elvezetett egy lesújtó valóság megtapasztalására. Szavakkal nem lehet elmondani, mit jelentett számomra az a szabadság, a jövő távlata, az az öröm és teljes változás, amiket a megváltóba vetett hit hozott számomra. Megtalálta Krisztusban az utat. Felismerte benne a nagybetűs igazságot. És megragadta benne az életet. És ezt királynő létére nem szégyelte országvilág előtt papírra vetni és megvallani. Most testvéreim, aki az úton, a nagybetűs úton halad, az nem szégyeli, hogy azon az úton van. Az fölvállal. Az tudja, hogy ez biztonságot jelent neki. Az tudja, hogy itt, ha ráhagyaszkodik és alkalmazkodik hozzá, akkor ez célba segíti őt. És tudja, hogy ennek a gyönyörűségével semmi más nem ér fel. Hogyan bizonyosodhatsz meg te is ennek a gyönyörűségét? Valaki úgy fogalmazott, egy naplemente gyönyörűségét hiába kezdem elmesélni annak, aki háttal áll a naplementének. Ahelyett, hogy kezdeném neki elmesélni, annyit mondom. Fordulj meg, kedves! És győződj meg te magad, hogy milyen gyönyörű egy naplemente. Vagy egy gyönyörű rózsaszálnak szépségéről és illatáról nem lehet meggyőzni valakit, amíg ki nem nyitja a szemét, és el nem kezdi szemlélni, vagy befogott orrát ki nem nyitja, és nem kezdi élvezni a gyönyörű rózsa illatát. Fordulj oda a mennyei naphoz. És nem kell tovább győzködnie téged senkinek. Annak gyönyörűségéről, melegségéről, vonzerejéről. Mert amikor belekerülsz ennek vonzásába, akkor te magad fogod másoknak is ajánlani. Jár te is, testvér, velem együtt erre az útra. Mert ezen érdemes járni. Mert csak itt van megtartatás. A szkeptikus, filozófus, francia gondolkodó Rousseau azt mondta, ha nem lenne Isten, fel kellene találnunk, hogy épségben tudjuk megtartani az emberek lelkét. Ha nem lenne Isten, fel kellene találnunk, hogy épségben tudjuk megtartani az emberek lelkét. Most hát, ennek a felismerésére van nekünk is szükségünk. Nem kell nekünk feltalálnunk, mert adatik Jézus Krisztusban. Az út, az igazság és az élet. És ha te ráállsz erre, ez visz téged. És vitetsz egy mennyei cél felé, egy mennyei békesség birtokában, mint aki tudod, hogy jó úton haladsz, és ezért nem aggódsz, nem nyugtalankodsz, mert ismerős az út, és tudod, hogy hova visz. Boldog az a lélek, aki így ismeri fel Jézusban élete egyetlen megtartó útját, és alázattal rááll erre az útra, és engedi magát vitetni a mennyei cél felé. Amen. Gyertek testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére, az ének szavaival. Énekeljük el a 423. ének első két versét. A 423. ének így kezdődik, csak vezess Uram végig, és fogd kezed. Imádkozzunk. Dicsőítünk téged, szeretetnek hatalmas Ura, hogy Jézus Krisztusban olyan közel jössz, hogy megragadható légy. Köszönjük, hogy útként terülsz elénk, hogy mi bátran és bizalommal rámerjünk állni erre az útra, tudván, hogy ez valahova visz. És köszönjük azt is, megtanítod, hova visz ez az út. Nem hagysz minket bizonytalanságban. Nem hagyod szívünket kétségben. Köszönjük, hogy tisztázod előre, mit jelent a te követésed. Mit jelent járni a Krisztus útján. Mit jelent járni az alázat, a szelítség, a szeretet útján. Köszönjük neked, hogy te ezen az úton végigmentél Jézus. Az irántunk való áldozat, az irántunk való nagy és érthetetlen szeretet útján. Ebből élünk ma is. Ebből élnek mindazok, akik rámertek állni hittel erre az útra. Köszönjük, hogy ez az út biztonságot nyújt. Köszönjük, hogy ez békességgel ajándékoz meg. Köszönjük, hogy nem kell félnünk, hogy ez zsákutca, hogy sehova se vezet. Köszönjük, hogy ezen úti társak lehetnek mindazok, akiket megváltottál véreddel. És köszönjük, hogy testvéreket ismerhetünk fel bennük. És köszönjük, hogy megfoghatjuk ezen az úton egymás kezét, és örülhetünk egymásnak, hogy mind ugyanannak az Úrnak megváltottaiként, ugyanazon az úton járva, ugyanabba az irányba haladhatunk. Köszönjük neked, a testvéri közösségnek ezt a közös örömét. Imádkozunk, Istenünk, azokért, akiknek nagy vigaszra van szükségük. Légy te szent lelked által, lelki erősítőjük és vigasztalójuk. Imádkozunk a betegekért, a próba alatt levő testvérekért, légy te gyógyító orvosuk. Könyörgünk fiataljainkért, mutasd nekik az utat, mikor az élet küszöbén keresik a helyüket a világban. Hadd találják meg a te oldaladon életük biztonságát, felülről származó nyugalmát. Köszönjük neked, hogy Jézus Krisztusért könyörülsz rajtunk, és elfogadod most következő csendes könyörgésünket is. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim, és mondja el, kiki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott legy Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes háláját. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretett szolgálati perselyben mai nap folyamán is külön adományokat fogadunk el a Diakónia Alapítvány anyagi támogatása céljából. Ez az alapítvány városunkban és más városban is működik Erdély szerte. Házi beteggondozó szolgálatot is vállalnak, lehet hozzájuk fordulni ilyen gond és ilyen nehézség esetén, és szívesen kiszállnak, helyszínen segítenek a munkatársak. Ezt az alapítványi munkát szeretnénk anyagilag támogatni. Testvérek, szomorú szívvel közlöm, hogy kedden temettük gyülekezetünk közösségéből Dezső Ferenc testvérünket, aki életének 61. évében hirtelen távozott családja köréből, Kozsoknai utca 4 szám alatt lakott. Gyászolja őt felesége, 3 gyermeke, 2 unokája, testvére és további hozzátartozói. Imádkozó szeretettel kérjük Isten lelkének vigasztalását az egész család számára. Testvérek, szeretettel közlöm, hogy most Isten tisztelet folytatásaképpen templomunkban esküvőre kerül sor. Az ifjú párnak az a kérése, hogy amennyiben tehetik a testvérek, maradjanak vissza, és legyünk részesei az ő örömüknek. Majd lesz egy ének itt az áldás után, aki nem tud maradni, az ének alatt eltávozhat. Gyülekezetünk egyik gondok testvérének, Butyka Istvánnak, és a feleségének a gyermeke, lánya, Butyka Anna esküszik, most, ahogy már múlt héten is hirdettük, és ők szeretnék Isten áldását kérni, megkötelni a házasságukra. Ránk következő szombaton is, május 17-én lesz esküvő templomunkban. Délben 00:30 lesz ez az esküvő, amikor Demjén Ervin, 24 éves fekete gyarmati ifjú veszi feleségül Ferenci Andreát, 22 éves hajadon gyülekezetünk közösségéből, aki az Anina utca 6 szám alatt lakik. Imádkozó szeretettel kérjük Isten áldását az ő megkötendő házasságukra is. Még mindig lehet felajánlani a múlt évre befizetett adónak a 2%-át az egyház javára, még jövő vasárnapig be lehet hozni a kitöltött kérvényeket, hátul a padokon még lehet ilyen űrlapot találni, egyszerűen a személyi adatok kitöltési aláírásával ezt a 2%-nyi adót, ami már amúgy az állam kasszájában van, át lehet irányítani az egyház javára, és kár ezt ott hagyni. Aztán május 25-éig kell ezt a pénzügyi hivatalhoz letegyük, mi majd összesítve bevisszük ezeket a kéréseket. Megérkezett az üzenet című újság legújabb 2 száma, akik megrendelték, hát az asztal átvehetik. Lehet szétnézni a könyvstandon, még kapható egy újabb adag érkezett az én könyvemből is, a Szeretet iskolájában című könyv, a Szeretet himnuszról egy igehirdetési sorozat, olvasható hátul egy 8 lejes, egyszerű, olcsó kiadványban vásárolható ez a könyv hátul. Testvérek, gyerek létszám hiány miatt a jó néhány éve gyülekezetünkben működtetett óvoda úgy tűnik, hogy ősztől be fog zárni, viszont új óvoda nyílik, Ariel Ovi néven a Luncsi utcában. Gyülekezetünk közösségének egy ifjú házaspárra szeretne ilyen magánvállalkozásban elindítani egy ilyen óvodát, ahova gyülekezetünk eddigi óvodájának az óvónőjét is szeretnék átvinni, mert hogy az a óvoda, ami készül megnyílni a Luncsi utcában, Ariel Ovi néven, alkalmas a hely arra, hogy napközi óvodai rendszerben is működjön, tehát hosszú programmal. Tudjuk, nálunk ilyen rövid programos óvoda volt, és sok szülő kérte a hosszú programot. Ez az új óvoda ősztől vidám légkört, otthonos környezetet, játszótérre felszerelt udvart, kislétszámú csoportot ígér. Hétköznap 7:30-tól este 18:00-ig terjedő programmal, igény szerint akár szombaton délelőtti programmal is, 7:30-1-ig. Részletes információkat lehet ezen a kis szórólapon találni, hátul ki van téve az asztalra, a hátsó padoknál, akiket érdekel, gyereke vagy unokája kapcsán, elviheti, itt van telefonszám, lehet érdeklődni a részletekről, és itt vannak fényképek is, hogy hogy néz ki a már felszerelt és minden engedélye rendelkező modern óvoda a Duncsi utcában. Most pedig, testvérek, énekeljük a megkezdett 423-as ének harmadik versét. 423-as ének harmadik verse így kezdődik: ha gyarlóságom meg nem is érezné, a vakhomályból te mutatsz ég felé. Testvéreim, valljuk meg együtt a mi hitünket a Heidelbergi KT alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével, minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá, és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Testvérek, áldásra várva énekeljük fennálló énekül a 90. Zsoltár első versét, mely így kezdődik: te benned bíztunk elejétől fogva. Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és az esküvőre készülve fogjuk énekelni ezt az átmeneti éneket, amik esetleg azok, akik nem tudnak maradni, eltávozhatnak, és közben majd bevonul az ifjú pár. A 458-as éneket fogjuk énekelni végig. 458-as ének így kezdődik: az Úr csodásan működik, de útja rejtve van. Mind a három verset énekeljük végig.
Ifjúpár, kedves hozzátartozók, akik együtt örültek, örültök az ifjúpárral, kedves gyülekezet, hallgassuk meg Isten igéjét, olvasom azt az Énekek éneke könyvéből, a 8. rész 6. verséből. Tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra. Bizony erős a szeretet, mint a halál. Legyőzhetetlen a szenvedély, akár a sír. Úgy lobog, mint a lobogó tűz, mint az Úrnak lángja. Úgy lobog, mint a lobogó tűz, mint az Úrnak lángja. Kedves Anci és Zsombi, egy beszélgetésünkben valamikor az évelején azt mondtátok nekem, hogy úgy látjátok, hogy akkor működik egy kapcsolat, ha a benne levők mernek harcolni. Úgy gondolom, ezt azóta sem gondoljátok másképp. Akkor arról is beszélgettünk, hogy a kapcsolatban nem csak egymás ellen kell harcolni, azt is kell, hanem az a jó, ha közösen tudtok harcolni. a kapcsolatért, egymásért, a másikért és magatokért. Őszintén meg kell vallanom, hogy ezúttal engem is megharcoltattatok. Nekem azért kellett harcolni, vajon mit szeretne Isten üzenni ezen a mai napon, amikor ti megálltok itt az ő színe előtt, és az ő színe előtt esküsztök sok mindent. Meg kellett harcolnom azért, hogy megérthessem, megláthassam, hogy mi az ő üzenete számotokra, meg a titeket szeretők számára, meg úgy egyáltalán számukra. Úgy gondolom, hogy az ő vezetése, ez az ige, amit most hallottatok, amit felolvastam, ami így hangzott, engedjétek, hogy még egyszer felolvassak, tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra. Bizony erős a szeretet, mint a halál, legyőzhetetlen a szenvedély, akár a sír. Úgy lobog, mint a lobogó tűz, mint az Úrnak lángja. Azt is meg kell mondanom, meg kell osztanom, hogy hosszú időn át gondolkodtam azon, hogy mi lehetne a mai ige, mit üzenhetne Isten, és folyamatosan mindegyre visszatértek a gondolataim ehhez az igéhez. Úgy gondolom, nem véletlenül. Aztán később azon kezdtem el gondolkodni, hogy vajon miért van ez így. Hogy miközben sok minden kérdésként, meg válaszként előjön, meg letisztul, az én gondolataim legalábbis mindegyre ehhez az igéhez érkeznek vissza. Születtek válaszaim. Úgy gondolom, hogy ebben a felolvasott igében mindkettőtök szerelem megülése benne van. Ebben a néhány sorban. És úgy gondolom, hogy már is kíváncsiak sokan, hogy vajon hogyan is szerettek ti. Látnotok kéne mások kíváncsi arcát innen a padokból. Vajon hogy szeret Zsombi, és hogy szeret Anci? Benne van a szerelem megélésetek, de úgy gondolom, hogy benne van ebben a néhány sorban a személyiségetek leírása is. Nagyon röviden, tömören. És így van benne a ti szerelem megéléseteknek a hogyanja, meg a mikéntje is. Milyen a szerelem? Miről beszél itt az ige? Legyőzhetetlen a szenvedély. És hadd kezdjem ezzel. Úgy gondolom, akik ismerik Ancit, azok tudják róla, hogy szenvedélyes. Mint a lobogó tűz. Sokszor beszélgettünk, és emlékszem, hogy az elmúlt években többször is megegyeztünk abban, hogy az ember vagy ég teljes lánggal, vagy jobb, ha nem ég. Egyáltalán. Szenvedélyes a szerelem is, mint a lobogó tűz. Mint a személyiséget, ami nem ismer lehetetlen. A lobogó tűz, ami lehet tábortűz, de lehet más is. Úgy gondolom, hogy a mondat második felében a Zsombi személyisége van benne. Meg a te szerelem megélésednek a mikéntje, hogyanja. Mint az Úrnak lánya. Így hangzik a mondat második fele. Vajon milyen is az Úrnak a lánya? Amikor ezt hallották az ószövetségiek, a zsidók, akkor elsősorban arra a gyertyatartóra gondoltak, ami ott volt az Isten oltára mellett. Valójában nem is gyertyatartó, hanem mécses tartó, ami soha nem aludt ki, és az állandóságot jelképezte. A hosszantűrést, a stabilitást, a biztonságot. És úgy, ahogy megismertelek téged, Zsombi, úgy gondolom, hogy az ige második része a szerelem kapcsán rólad beszél. Erre gondoltak a zsidók. És erre gondolhatott az a valaki is, aki az énekek énekét leírta, megfogalmazta. Vagy még korábban elmondta. Mint az Úrnak a lángja. Olyan szerelem, ami nem alszik ki soha. Van benne állandóság, kitartás, kiszámíthatóság. Talán nem olyan, mint a tábortűz, heves, ami mellett jó ott lenni, jó örülni neki, de ég. Hosszan ég. És nem alszik el. Más a funkciója, más a szerepe, más, mert ő maga más. Kell egy kapcsolatban, most egy kulcsszót mondok, amit ők értenek, meg néhányan a közeli barátok közül, más nem biztos, de nem is kell nekünk mindent érteni, kell egy kis darázslat. De a darázslat mellett kell stabilitás is, a biztonság megtapasztalása. Van egy második része is, úgy gondolom annak, ami bennem ezt az igét hozta elő újra és újra. És ez a ti kérdésetek. Nagyon őszintén mehetetek kérdezni sok beszélgetésünkben, és egyik nagy kérdésetek ez volt, most hadd mondjam el itt mindenki előtt, hogy vajon kitart-e a szerelem egy életen át? Vajon kitart-e? És vajon hogy fog szeretni a másik 10 év múlva, meg 20 év múlva? Nem én adom meg rá a választ. Isten megadja, és itt van ebben az igében előttünk. Kitart-e a szerelem? Ha úgy lobog, mint a lobogott tűz, és mint az Úrnak lángja, akkor úgy gondolom, hogy igen. És ha olyan, mint a sír, olyan erős, akkor igen. Kitart egy életen át. Egy alkalommal kolozsvári magyar lapokon a főtéri koncerten vettem részt. Előttem állott egy 65-70 közötti éveikben járó házaspár. Megfigyeltem őket, mert különleges volt az, ahogyan egymás mellett állottak. A bácsi átölelte a feleségét. Többször is mosolyjal néztek egymásra. Értették egymás nyelvét, nem kellettek szavak. Mögöttük álltam és felfigyeltem rájuk. De igazán meglepődtem akkor, amikor a koncert adott pontján a bácsi odafordult a nénihez, és a következőket súgta a fülébe. Persze szorosan mögöttük léve én is hallottam. Úgy örülök, hogy melletted öregedhettem meg. Ha valaki ezt tudja elmondani, 65-70 évesen úgy gondolom, hogy ez óriási ajándék. És úgy gondolom, hogy vannak ilyen történetek körülöttünk, amelyek azt mutatják, hogy a szerelem tarthat hosszú időn át. Lehet, hogy nem mindig fog nagy lánggal égni, de éghet, melegíthet, odavonzhatja a másikat, vagy visszavonzhat engem, vagy téged. Hogy is van? Kitart-e a szerelem a halálig, a sírig? Nekem nem is ez a kérdésem, hiszen erre az ige válaszol. Nekem inkább az a kérdésem, és azt hiszem nektek is, hogy hogyan tart ki. Mi az, amitől kitartóvá válik? Hogyan lesz erős és megmaradó? Úgy gondolom, hogy az ige, ha nem is direkt módon, de indirekt módon erre is választott. A Szentében, meg kint az oltár mellett is, a jeruzsálemi templomban nagyon fontos feladat volt az azoknak, akik ott szolgálatot teljesítettek, hogy megtakarítsák ezt az égő mécsest, a menorát. Mindennapi feladatként kellett odaállni a mécses elé, és letörülni róla a kormot, azt, ami odaégett, feltölteni azt olajjal. Úgy gondolom, hogy Isten megadja a választ a nagy kérdésetekre. Hogyan lehet kitartó a szerelem? Hogyha időnként megtisztítjuk a szerelmet, önmagunkat és a másikat is. ha le tudjuk törölni azt, aminek nincs ott a helye. Akkor, amikor észrevesszük. És lehet nagyon fontos feladatként megélni azt, hogy nekem az a feladatom, hogy a másikat leporoljam, szépé tegyem, megtisztítsam. Úgy, ahogy feladatom az is egy házasságban, hogy magamat megszépítsem, leporoljam, tisztára tegyem. És lehet úgy indulni egy házasságban, hogy feladatom az is, hogy a másik számára feltöltsem magam. Nem lemerítsem, és nem leszívjam a másikat, hanem feltöltsem magam, hogy aztán tölthessem őt is. Minden régi holmi csillogat újra, akkor, ha megtisztítják. Egy aranygyertya tartó még inkább. És ha ehhez hasonlítja az igaz szerelmet, akkor azt gondolom, hogy valami nagyszerűt mond el nekünk arról, hogyan lehet kitartó a szerelem egy életen át. Mi kell ahhoz, hogy megmaradjon? Sok mindent lehetne még elmondani. Én szeretnék egy verset csak utalni, most nem idézem. Mondd, akarsz-e játszani? Úgy tudom, ez a kérdés elhangzott közöttetek is. És úgy gondolom, hogyha a házasságotokban ez a kérdés újra és újra megfogalmazódik, akkor játékossággal tudtok majd ilyen tisztító munkát is végezni, de a tisztítás után egymásra rácsodálkozni is. Amikor Isten megteremti az embert, kimond valami lényegeset a végén. És azt mondja, hogy mindez jó. Legalábbis a magyar fordítású Bibliában ez áll előttünk. Jó. De amikor a héber ember olvasta, vagy hallgatta ezt az igét, akkor nem csak ennyit hallott, hanem azt is hallotta, hogy ez szép. Nemrég olvastam egy könyvet, amiben az író azt mondja, hogy a férfiaknak van egy nagy kérdésük, és az egész életükön át előjön. Szinte minden mozzanatában az életüknek jelen van. És ez a kérdés így hangzik, vajon elég jó vagyok-e? Vajon elég jó vagyok-e? És várjuk erre a választ. Várjuk erre a választ a munkahelyen és otthon, a szórakozásban, és életünk minden mozzanatában. Most arról nem beszélünk, hogy a főnök milyen választ adhat, de arról beszélhetünk, hogy a társ milyen választ adhat. Elég jó vagyok-e? És úgy gondolom, ez volt az igazi kérdés akkor is, amikor a kettőtök kapcsolata kezdődött. Elég jó vagyok-e ahhoz, hogy elfogadjál társadként? Elég jó vagyok-e ahhoz, hogy az élet során odafigyelhessek rád, vigyázhassak rád, gondoskodjak rólad. Azt mondja ez az író házaspár, akikre utaltam, hogy van a nőnek is egy nagy kérdése, amire egész életen át várja a választ. És ez a kérdés így hangzik, elég szép vagyok-e? Elég szép vagyok-e ahhoz, hogy rám figyelj? Miközben sokan vannak körülötted. És csak rám figyeljél. Hogy én ragadjam meg a tekinteted. Elég szép vagyok-e ahhoz, hogy örülni tudjál nekem. És úgy egyáltalán a velem töltött időnek. Lehetne tovább ragozni ezeket. Majd az életben kitapasztaljátok, hogyan működik. Várjátok a választ. És olyan jó, ha ezt meg tudjuk válaszolni egymásnak, és ti is meg tudjátok válaszolni egymásnak, hiszen társként elsősorban a választ nem egy idegentől, egy kívülállótól, már nem is a szülőktől várjátok, hanem egyik a másiktól. Mi kell ahhoz, hogy tartós legyen a szerelem? Az is kell, ami az igében a felolvasott vers elején fogalmazódik meg, tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra. Amikor ezt írták, a pecsétet, rendszerint egy lág agyagba nyomták bele, a pecsétgyűrűt. Aztán az a lágy agyag megszáradt, és kiégették. És ezt a lepecsételt agyagot annak jelén, hogy a két ember között egy szerződés született, felfűzték egy cérnára, és felkötötték vagy a nyakukba, vagy a kezükre. És a nagyon fontos szerződések lenyomatát, pecsétnyomatát az ókori ember magával hordta. Tudta, hogy ez számára nagyon fontos. Itt egy mennyasszony szólal meg, mint kér. Tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra. Az a pecsét, ami a nyakban van, az közel van a szívhez is. De lehetne ez a kérés a vőlegénynek is, úgy gondolom. Lehessek hozzá olyan közel, mint a pecsét, ami a nyakban hordandó. Az ige, úgy gondolom, arra is utal, hogy ez a láng, ami a szerelmet élteti, az lehet a ti lángotok. De úgy gondolom, nem véletlen az, hogy a vers így zárul, mint az Úrnak a lángja. Túlmutat ez mindenen, ami emberi. És úgy gondolom, ez a láng akkor lesz kitartó, ha tőle jövő láng lesz. Hogyha a ti életetek az Isten lángjában tisztul, meg ott fényesedik, meg ott töltekezik fel, mindazzal, ami szükséges egy kitartó szerelemhez, egy házassághoz, egy élethez. Amen. Most pedig, miután azzal az elhatározással jöttetek ide, hogy házassági esküt tesztek, és ezáltal elkötelezitek magatokat, fogjátok meg egymás jobb kezét, és mondjátok utánam az esküt. Mondjad előtte, keresztül férfiú,
én Boldizsák Zsák Zsombor, esküszöm az élő Istenre,
aki Atya, Fiú, Szentlélek,
teljes Szent Háromság,
egy örök igaz Isten,
hogy ezt a nőt,
akinek most Isten színe előtt,
kezét fogom,
szeretem.
Szeretetből veszem előt,
Isten törvénye szerint feleségül. Hozzá hű leszek. Vele megelégszem. Vele tűrök. Vele szenvedek. Vele szentül élek. És őt sem egészségében. Sem betegségében. Sem boldog. Sem boldogtalan állapotában. Holtomiglan vagy holtáiglan. Hitetlenül el nem hagyom. Hanem teljes életemben. Hűséges gondviselője leszek. Isten engem úgy segéljen. Mondja te is, te keresztül nő, én.
Én, Bugyka Anna.
Esküszöm az élő Istenre. Aki Atya, Fiú, Szentlélek. Teljes Szent Háromság. Egy örök igaz Isten. Hogy ezt a férfiút. Akinek most Isten színe előtt. Kezén vagyok.
Szeretem.
Szeretetből megyek hozzá. Isten törvénye szerint feleségül. Hozzá hű leszek. Vele megelégszem. Vele szentül élek. Vele tűrök. Vele szenvedek. És őt sem egészségében. Sem betegségében. Sem boldog. Sem boldogtalan állapotában. Holtomiglan vagy holtáiglan.
Holtomiglan, vagy holtáiglan.
Hitetlenül el nem hagyom.
Hitetlenül el nem hagyom.
Hanem teljes életemben.
Hanem teljes életemben.
Hűséges segítőtársa leszek.
Hűséges segítőtársa leszek.
Isten engem úgy segéljen.
Isten engem úgy segéljen.
Hallotta Isten is, hallottuk mi is a ti esküvéseteket. E szent esküvésetek alapján református keresztjén, anyaszentegyházunk nevében megkötöttnek nyilvánítom a ti házasságotokat. Kérünk és intünk titeket, tartsátok meg ezt az esküt, hogy Isten áldása veletek maradjon, és hogy Isten félő, fedhetetlen és követésre méltó házassági és családi életetek által az ő szent nevére dicsőség, királyátok pedig áldást érjen. Hajtsuk meg fejünket imádságra. Urunk, köszönjük azt, hogy Anci és Zsombi esküvésében rácsodálkozhatunk a te nagyságodra. Köszönjük azt, hogy előtted hangzott el e fogadalom, és köszönjük, hogy ennek megtartásához tőled fog érkezni az erő, a kitartás, és mindaz, ami szükséges. Imádkozunk azért, hogy te légy mellettük, életük minden napján. Te légy ott, és te légy az, aki ajándékként mutatod meg minden nap a másikat, hogy így tudjanak rácsodálkozni egymásra, arra, hogy tőled kapnak újra és újra egymás szeretetében, közelségében, szerelmében, erősebb vagy gyengébb, kitartóbb vagy talán meg-megszakadó lángjaiban tőled kapnak ajándékot. Köszönjük, hogy imádkozhatunk most azokért is, akik felnevelték őket. Hálás lehet az ő szívük, és itt most megköszönik előtted, Anci és Zsombi, hogy szülőkkel ajándékoztad meg, akik irányították lépteiket, gondoskodtak róluk. Légy áldott, hogy most itt lehetnek mellettük, életük nagy pillanatában. De neked köszönjük meg azokat is, akik testvérekként kísérték őket ide, vagy barátokként, rokonokként, hozzátartozóként. Köszönjük azt, hogy minden egyes emberben, akik együtt örülnek velük a mai napon, a te ajándékait hullottak az ő életükbe. Ezért is tartották fontosnak a meghívást ehhez a nagy pillanathoz, ebbe a csodába, hogy két szív egymásra talált. Légy áldott, hogy a te kegyelmed készen áll, és légy áldott azért is, hogy te a szívüket egyengetni fogod, tisztítgatni fogod mindegyre, minden nap hisszük ezt. És köszönjük, hogy Jézus nevében meghallgatsz most minket. Amen. Foglaljuk el helyeinket, és egy meglepetés következik. Tamáskát kérem, hogy jöjjön.
Esküvő. Hasonlóbb a gondol a harap a kis falucskában, nagy esemény hírét zengi csicsergő madárdal. Két ifjú szív összeforma egy örök életre, életüket a teremtő eképpen tervezte. Kéz a kézben indulnak el megérni az álmot, vízakodva, reménykedve, szerelmük az álmot. Kérlek, legyél szemtanúja a boldogságuknak, örömkönnyel hímzett úton hittel térbe jutnak.
Anci, köszönjük közlésésre, azt mondja, hogy kihangosítom. Énekeljük áldásra várva a 270. hájelzésű életünk első szakaszát. A 270. hájelzésű életünk így kezdődik, Isten égi atyánk, én előtted állva.
Thank you.
minden jónak adója, a szeretetnek és kegyelemnek Istene, áldjon meg és őrizzen meg titeket. Adjon bölcs és hálás szívet a jó napokban, békességet és bizalmat a megpróbáltatások idején. Áldjon meg a földön testetekben, lelketekben, ti magatokban és családotokban. Áldjon meg igaz boldogsággal, itt a földön, és ekkor örök üdvösséggel a mennyekben, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. A 468-as énekünk első szakaszát énekeljük, így kezdődik, kövesd a Jézus, kövesd még. És a Szentlélek közelsége legyen és maradjon mindenkor ti veletek. Amen.